Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé legyen a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten dicsőségére a 163-as énekünket. Ez mindössze egy vers, így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent igéjét, amint az írva található az Ézsaiás próféta könyve 52. fejezetének 1-től 9-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet, öltözz ékes ruhába. Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port, kelj föl fogságba vitt Jeruzsálem, old le nyakadról bilincseidet, Sion fogságba vitt lánya. Ezt mondja az Úr, ingyen adtalak oda, nem pénzen váltalak meg. Mert ezt mondja az én Uram, az Úr, egykor Egyiptomba került népem, és jövevény volt ott, aztán Asszíria sanyargatta, pedig semmit sem fizetett érte. Most pedig mit tegyek, így szól az Úr, hiszen ingyen vitték el népemet. Újonganak, akik uralkodnak rajta, így szól az Úr, és gyalázzák nevemet szüntelen minden nap. Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt, itt vagyok. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át, békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hallgass csak, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, tegyünk vallást a mi bűneinkről. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló vallástételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 181-es B változatú énekünket, a 181b énekünknek mind az öt versét. Jöjj népek megváltója, így kér a föld lakója, jöjj lelkünk drága fénye, szívünk éles reménye. Thank you. imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ebben az adventi várakozásban az a vágy lehet a szívünkben, és az a várakozás, hogy mindenképpen az útat megkészíthessük az érkezőnek, a Mesiásnak. És a parancs hangzik, keresztelő idézi a prófétát, hogy a pusztába kiáltott szó szerint a hegyek síkságá kell váljanak, és a völgyek fölemelkedjenek. Olyan ez, mint amikor arra kérte Jézus a tanítványait, hogy mondjátok a hegynek hittel, hogy ugorjon a tengerbe. Mi az advent, ha nem ennek a hitnek a gyakorlása? Hegy magasak az akadályok, a te jötted előtt, Urunk. És a legnagyobb akadály én vagyok magamnak. Nagy az egóm, nagy a gőgös öntelt énem. Te nem ezekre vagy kíváncsi, hogy mire képes az ember, mire büszke, miben tetszeleg, és mitől híjú a teremtmény, hanem te azt akarod, hogy ez a hegy magas gőg összeomoljon, és az a mély völgy, nyomorúság és bűn és mélység, ami bennünk van, felemelkedjen, feltöltődjön, hogy egyenes útad legyen, Jézusunk, Messiásunk. És miközben tudjuk ezt, és ezt az adventi felszólítást hallottuk, mégis úgy érezzük, nincs elég hitünk hozzá. Nincs elég bátorságunk a szeretetre, nincs elég erőnk a reményre. Nem tudunk egyedül a te szavadban bízni, pedig te a szövetség istene vagy. Te szövetséget kötöttél velünk, és így vársz mireánk. Ó, bárcsak mégis megvalósulna az advent, ha mi nem tudunk hozzád menni, gyere te hozzánk. Te, aki adventben érkezel, jöjj közel most, egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Te tudod, hogy ki mivel érkezett ide a templomba, hozzád akart jönni, de nem érkezett el hozzád. Vannak akadályok, hegyek és völgyek, és kínlódunk, és vergődünk, és feladjuk, és akkor kiáltunk. Jöjj te hozzám, mert én nem tudok hozzád menni. Dáviddal együtt imádkozzuk. Ó, Uram, vigyél el engem a sziklára, ahova én nem jutok. Emeld föl a szíveinket, hogy dicsérjünk téged, és megteljünk hálaadással, örömmel, adventi újongással, karácsonyra való méltó előkészüléssel. Ó, Istenünk, mutasd meg a te titokzatos nagyságodat, hogy te kicsivé tetted magadat, hogy te egy betlehemi jászolban, egy csecsemő testében jelentél meg ennek a magával eltelt hiú világnak. Mindenki nagy akar itt lenni, egyedül te lettél kicsi érettünk. Jöjj és szólj hozzánk, szent lelked által, az ige hirdetésen keresztül is. Szólj úgy, hogy te a hatalmas Isten a parányi emberhez mégis oly szeretettel le tudj most hajolni, hogy megértsük ezzel a mi kicsi agyunkkal és kis szívünkkel a te nagyságos dolgaidat. Szólj, oktass, vigasztalj, bátoríts, fegy, tisztogass a te igéd által, és szent lelked adjon új motivációt, új felbuzdulást, felülről való készséget a te szolgálatodra, a te fogadásodra, a megtestesülés örömére és örömben való szemlélésére, hiszen milyen jó így dicsőíteni téged, lábaidhoz ülve hallgatni, mint Mária, a te tanításodat. Szent lelked által jöjj így közénk, Jézusunk, hallgasd meg kiáltásunk, atyánk, ő érette az ő áldozatáért. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 250. énekünknek mind a 4 versét. A 250-es énekünk így kezdődik. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr, írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 10. részében, a 13-tól 15-ig terjedő versekben. Ugye a nevezett helyen a római levél 10. részének 13-tól 15-ig terjedő verseiben miképpen szól hozzánk az Úr, felolvasom, hallgassuk meg alázattal és figyelemmel. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg, ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Kedves testvéreim, valahol olvastam, hogy Einstein Princetoni dolgozó szobájának a falán egy tábla állott a következő felirattal. Nem minden megszámlálható, ami számít. És nem minden számít, ami megszámlálható. Ez a híres fizikus, aki bizony sokat számlált és számolt, és töprengett és gondolkodott, emlékeztette saját magát arra, hogy nem minden megszámlálható, ami számít. Az advent, a karácsony várás sokszor mennyiségi kérdés. Sokszor túllicitálása az ünnepnek. Emlékszem, 2005-ben egy misszionáriussal beszélgettem, aki Nigériában dolgozott évekig. Azt mondja, hogy a főváros főterének az egyik felén a muzulmánok egy hatalmas mecsetet építettek, arra húztak rá, hogy mindenképpen magasabb legyen, mint a keresztjének temploma. Erre a balga keresztjének fölhúztak egy magasabb templomtornyot. Túl akarták licitálni. Karácsonykor sajnos mindenki és minden arra törekszik, hogy minél nagyobb legyen, minél nagyobb tűzijáték, minél nagyobb karácsonyi vásár, minél nagyobb karácsonyi vásárlás, sürgés, forgás, minél nagyobb hangerővel kolindázás, meg minél nagyobb karácsonyfa a főtéren. Mondják, hogy az idén az Amerikai Egyesült Államokban, Idaho államban van a legmagasabb karácsonyfa. Büszkék rá! A helyzet iróniája, kedves testvéreim, hogy a karácsony nem arról szól, hogy kié a nagyobb. A karácsony ellenkezőleg arról szól, hogy az Isten is állított egy karácsonyfát, egy kicsi jászolbölcsőt. Nem a karácsonyfa nagysága teszi naggyá az ünnepet, hanem annak a fának a kicsinsége, alázata egy mocskos istálóban, amelyből az a jászol készült, és amelyben Jézus fekszik. Ha Istentől csak nagy dolgokat vársz el, akkor a te Istened túlságosan nagy. Napok óta, hogy készültem erre a prédikációra, azt foglalkoztatott, ez az egy gondolat, a te Istened túlságosan nagy. Nem azzal van a baj, hogy túl kicsi a te Istened, vagy túl kicsi a hited. Az a baj, hogy túlságosan nagy. És gondolkoztam, hogyha címet kéne adni ennek a prédikációnak, akkor ez így hangzana, advent nem teljesül, ha túl nagy a te Istened. Hát miket beszél ez a papitben? Van ilyen, hogy a te Istened túlságosan nagy? Hát nem Isten a legnagyobb. Mi ebben a túlzás, ha én egy nagy Istenben hiszek? Kedveseim, vegyük sorra. Advent után karácsony következik. Az advent az egy várakozás. És mind nagyobb és nagyobb ünneplésre vágyunk. Holott nem a nagyságot, nem a számlálhatóságot kéne fokozni, hanem hogy jutsz adventről karácsonyra? Egy mondatban válaszolok, sok gyakorlással. Nem jön el az igazi karácsony neked, és nem érkezik el hozzád az igazi Jézus, ha nem azt gyakorlod, amit a Biblia alapján mi hiszünk. És ha nem abban gyakorlod magad, amit az advent és a karácsony jelent. Lehet, hogy hiszel, de nem biztos, hogy helyesen. Nehogy egy túl nagy Istenben higgy. Abban hisz mindenki, nem? Egy nagy Istenben. De ettől még nem lesz karácsony a karácsony. Hanem az a kérdésem hozzád, a nagy Istenben könnyű hinni, De hiszené abban a nagy Istenben, aki a legkisebbé alázta magát, kicsivé tette magát. És egy gyermek zsenge testében, egy csecsemőben eljött közénk. Ebben az Istenben hiszel-e? Vagy túlságosan nagy az Istened? Mikor például, adok példát rá. Emlékszem, valakivel egyszer találkoztam, azt mondja, hogy hát, mind kínlódtam, hogy a cigarettát valahogy letegyem. És kérdem tőle, na, hogy sikerült? Azt mondja, hát nagyon nehezen sikerült. Tudod, kérdeztem, hogy persze, én naivan a lelkipásztor, persze, hogy azt kérdezi, hát Isten kérted, segítsük? Jaj, nem, hát ilyen kicsi dologban az Isten, mert ezekkel nem foglalkozik. Nagy dolgokat azt kérhetünk, de az én kicsi cigaretta függőségemmel nem foglalkozik. Na, ennek az embernek túl nagy volt az Istene, értitek? Nem tudta elhinni, hogy ez a nagy Isten, ezzel a kicsi dologgal éppen a te életedben bír és akar foglalkozni. És meg tud szabadítani, és föl tud emelni. Mikor azt mondod, hogy a nagy dolgokban segítsen meg az Isten, de a kicsiket megcsinálod nélküle is, akkor a te Istened túl nagy, és a hited nem karácsonyi hit. Nem érted az adventet. Nem ismered azt az Isten, aki önmagát képes volt kicsivé alázni, hogy minket, a kicsiket fölmagasztalni. Mit jelent az advent, a várakozás? Mit várok el Istentől? Ez nem ugyanaz, mint amire várni kell adventkor például. Lehet, hogy te mást vársz el Istentől, mint amire Isten népe vár az adventkor. Megvizsgáltad-e azt, hogy mi az Istennel szembeli elvárásod? Reális? Az ige szerint reális, amire vársz Istentől? A székelyhez egyik rokona vendégségbe készül karácsonykor. A rokona a következő képen okítja. Mikor a lépcsőház előtt vagy, a könyökeddel nyomd meg a 6-os gombot, és utána csak a könyökeddel nyomd meg a liftben a 2-es gombot, hogy gyere föl az emeletre. Jó, Gyuri, de még kell a könyökemmel? Mire a válasz? Hát Józsi, te üres kézzel akarsz jönni? És kedveseim, túl nagy a te Istened. Túl nagy dolgokat vársz el tőle. Ajándékozom meg nagy dolgokkal. De arra kicsire se vagy képes, hogyha valaki megszúr egy kicsit, megbánt, megbocsáss neki. Apróság, de arra se vagy képes. Akkor neked csak nagy Istened van, de kicsi nincs. Azt mondta Istennek egy áldott gyermeke. Sokan akarnak nagy dolgokat tenni, éretted, Uram, de kicsi szeretettel. Én kis dolgokat akarok tenni, érted, nagy szeretettel. Tudod, mi az advent? Hogy felismered a kis dolgokban az Isten. Egyszer Jézus azt mondta a tanítványainak, akik épp olyan gőgösek voltak, mint mi, meg olyan önhittek, meg olyan hólyagok, mint mi, nem különben egyik a másikának. Azt mondta neki, hogy ha valaki csak egy pohár hideg vizet ad egy szomjazónak, proféta nevében, el nem veszi a jutalmát. Kicsi dolog, de nagy szeretettel meg lehet tenni. És azt mondta keresztes Szent János, egy középkori követője Krisztusnak, sokan futnak nagy Isten élmények után, nagy jelek és csodák után, pedig az alázat legkisebb cselekedete, gesztusa egy szenvedő ember felé, ha megteszed, nagyobb annál, mintha halottakat támasztanál. Az emberek szenzációsakra éhesek, égig érő karácsonyfákra és bábelekre, de az Isten reánk éhes az ő szeretetében, És az embernek fia lehajolt azon az éjszakán, levetette a felső ruháját, kendőt kötött maga elé, lavort vett a kezébe, és olyan kicsivé alázta magát, hogy elkezdte mosni a tanítványai lábait. És mekkora hatalommal és szeretettel tette ezt a lenézett kicsi dolgot. Mert azt olvassuk, hogy annak tudatában tette, hogy ő az ő atyához megy, és hogy hatalmat kapott az ő atyától. Mire kapta a hatalmat? Nagy dolgokra, dehogy is. A szeretet kicsi dolgokon múlik. Az alázat, a legapróbb cselekedetet is szentségként hajtja végre. Nagy megtiszteltetésként, kiváltságként. Ó, mikor köszönted meg azt, hogy valakinek szolgálhatsz, esetleg egy zsémbes valakinek, hálátlan valakinek, hogy téged ér az a nagy kiváltság, hogy ezt megtedd türelemmel, alázattal, szelíden és szerényen, nem várva semmit cserébe. Kicsi dolog, de nagy Isten kell hozzá. Az a nagy Isten, aki nagyon kicsivé tudta tenni magát értünk. Úgyhogy, kedveseim, nincs semmi értelme, ha nem gyakoroljuk magunkat ezekben a dolgokban. Dávid király két megnyilvánulása jött elém a Bibliából. Az egyik a halálos ágyán, a hattyú dala. Meg van örökítve ez is. A másik pedig az egyik zsoltára, a 131. zsoltár. Nézzük csak meg először a 131. zsoltár. Ott ez van, hogy azt mondja Dávid, Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, lecsendesítettem lelkemet, mint az anya az elválasztott gyermekét. Mint a gyermek, az elválasztott gyermek, olyan most bennem az én lelkem. Emlékeztek erre az igére? Csodálatos ez a zsoltár. Szinte ennyi az egész. Még egy mondat be is fejezte, hogy bizony bízál Izrael az Úrban örökké. De most maradjunk ennél a képnél. Amikor az anya megszüli a gyermekét, akkor az egy test ketté válik. A gyermek elválik az anyától. És elkezdi szoptatni a gyermekét. És a gyermek megörvend, a magzat megörvend, a csecsemő megörvend, mert újra egynek érzi magát azzal az anyával, akitől elszakadt a szülés fájdalma következtében. És aztán eljön az idő, amikor abba kell hagyni a szoptatást, és ezt nevezzük az elválasztásnak. Miért mondja a zsoltárban, hogy mint az elválasztott gyermek anyja karjaiban úgy csitítgattam a lelkem? Azért, kedves testvéreim, mert amiután elválasztják a gyermeket, újabb traumát él meg, megint megszűnik ez az egység, és az anyának is meg kell küzdeni ezt, és a csecsemőnek is az elválasztást. Megint úgy érzi, hogy megszűnt, elszakadt az anyjától. És akkor az anyja vigasztalja, de nem kezdi újra a szoptatást. És ettől kezd nőni a gyermek. Úgy is mondhatnám lelki értelemben, hogy ettől válunk a hitben felnőttekké, ha megtörténik ez a leválasztás. Persze, ha az anya nem bírja ki ezt a leválasztást, akkor lehet, hogy újra kezdi. Az anyának is meg kell változni ahhoz, hogy a gyermeke változni tudjon, és a gyermeknek is meg kell változni, ez a növekedés fájdalma. Ez a felnőtté válás titka. És azt mondja Dávid, hogy nem viszi vissza a keblére, hanem csitítgatja. És így csitítgatom én is bennem az én lelkemet. ezt a hiúságra, nagy dolgokra törekvő lelkemet így lecsendesíted. Ne legyen túl nagy istened. Na, beszéltél így a lelkeddel? Lehet, hogy te nagy, kiváló ember akarsz lenni, külön, nagy dolgokat akarsz végrehajtani. De nincs ki, levigye a szemetet, a feleséget holtra dolgozza magát. Ne? A kicsi dolgokban lehetsz nagy. A nagy szeretet által. És a másik, azt mondtam, Dávidnak ez a hattyúdala. Ez így hangzik, hogy Dávidnak, Isai fiának szózata, a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltatik, Jákob istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. Az Úr lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. A Izraelnek Istene szólott, Izraelnek kősziklája mondta nekem, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik, olyan az, mint a reggeli világosság, amikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel, napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Avagy nem ilyené az én házam Isten előtt, kérdi Dávid, mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót, mert az én teljes üdvösségemet és minden kívánságomat nem sarjadoztatja é. Kedves testvéreim, amikor azt mondja Dávid, hogy aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik. Dávid uralkodása végén hangzanak el ezek a szavak. Úgy uralkodik az emberek fölött, hogy Isten félelme uralkodik ezen közben Dávid fölött. Nem lehet úgy uralkodni, hogy fölöttem nincs Úr, vagy nem ismerem el Úrnak Istent. Ez olyan, mondja, mint a reggeli világosság. És aztán megkérdi, feltesz egy kérdést, amit úgy is lehetne fordítani az eredeti szöveg szerint, sajnos az új fordítás sem adja így vissza, ez így hangzik egész pontosan, noha sajnos nem egészen ilyen az én házam Isten előtt. Vagyis Dávidnak eszébe jut, hogy az egyik fia Abszolom, annak túl nagy istene volt, az nagyobb uralkodó akart lenni, mint az apja. És elcsalta Izraelt az apjától, föllázadt ellene, Abszolom. Ugye? És utána belepusztult ebbe. És a másik fiával is bajok voltak, és sok baj volt a családjában. Sok bűn volt a családjában. És ezért ezek a szavak így hangzanak, noha sajnos nem egészen ilyen az én házam Isten előtt. Mégis örökké való szövetséget kötött velem. Mindennel ellátva és állandót. Mit jelent ez, kedves testvérem? Lehet, hogy azt mondod, hogy sok baj van a családomban. Sok szenvedés van. Miért éppen velünk történnek ezek a dolgok? Miért nem járnak hitben a gyermekeim? Miért van annyi nyomorúság? Miért éppen én, a mi családunk kell ezzel küszködjön? Hát örülj, olyan kiváltságban van részed, mint a Istennek az egyik szentje a Bibliában, Dávid, ugye? De ő azt látta, hogy sajnos nem egészen olyan az Isten előtt az ő házanépe, mint amilyen szerette volna, hogy legyen, mégis áll a velem kötött szövetsége. És igen, ez olyan, mint a reggeli világosság. Mikor a nap feljön, mikor napsugártól és esőtől sarjadzik a fű a földből, mert az én teljes üdvösségemet, minden kívánságomat nem sarjadoztatja é. Vagyis, mi volt Dávid adventje a halálos ágyán? Mert ez egy adventi ének. Az volt, hogy az a váradalma és öröme volt, hogy az én üdvösségemet és az én házam népemet sarjadoztatja, megáldja a sarjadástól a gyümölcsig még hosszú út van. És Dávid ezt már nem éri meg. De a hite ebben a szövetség, ezen a szövetségre épül, ezen nyugszik, hogy Isten szövetségre lépett az én házam népével is, az én családommal is. És mi, kedves testvéreim, adventkor, ennek örülünk, hogy az Isten, a szövetség Istene, nem vagy kifelejtve se te, sem gyermekeid, sem unokáid, bárki ebből a szövetségből. Isten ígérete, ha nem is teljesedik még minden profécia, de elindult a végső beteljesedés felé. Sarjadozik. És ezért hívták a messiást a sarjnak, aki föltámad és megvirágzik Jesse veszélyeként, veszőjeként, ugye, ahogy énekeljük is. Na, a másik dolog az, ugye azt mondtam még az elején, hogy hogy jutunk az adventről a karácsonyra. És ha emlékeztek, ezt a mondatot mondtam gyakorlás által. Nincs gyakorlati dolog, mint a mi hitünk, a mi adventi hitünk, kedves testvéreim. Dávid is gyakorolta, még a halálos ágyán is. Nem adta föl a reményt. És így is lett, megáldotta Isten. Ő már csak a mennyből látta ezt, az ő utódait. Azt mondod, hogy hiszel. Én azt kérdem, rendben van, hiszel, de gyakorlod-e a vallásodat? Gyakorlod-e a hitedet? Te egy gyakorló református ember vagy? Gyakorló keresztény vagy? Ha hiszel, az nem elég. Hiszel a szeretet ünnepében? Ez se elég. Gyakorold a szeretetet az ünnepekben is. És a hétköznapokban is. Nehogy azt gondold, hogy elég hinni. Mert ha nem helyesen hiszel, és nem ülteted a gyakorlatba, hiába való a hit. Például, kedves testvéreim, mindenki mennybe szeretne jutni. Még a legelvetemültebb embernél is találkoztam ezzel, valami miatt meg volt győződve, hogy ő mennybe jut. Fogalma se volt, hogy Jézusban kéne hinni, ahhoz teljes zavar volt a fejében, de ő állította, hogy ő olyan jó ember, hogy ő a mennybe jut. Valahol értem is ezt, hogy mindenki vágyik erre. Mindenki oda szeretne jutni. De előre azt is kéne gyakorolni, ami majd a mennyben vár ránk. A szeretetet. Gyakorolni ezt a hitet előre. Mert nem elég vágyni, gyakorlat teszi a keresztény embert, a mestert, ugye, ahogy szoktuk mondani. Úgy üdvözülni, hogy ne kelljen például sokat imádkozni, vagy Bibliát olvasni, csendes órát tartani, önvizsgálatot tartani, hibáimat elismerni. Ha erre nem vagyok képes, és mégis vágyom a mennybe jutni, nincs ilyen. Nincs ilyen, kedves testvéreim. Egy járókelőt megállít egy másik, aki egy csellót cipelt a hátán. Megállította, és azt kérdezte, tessék mondani, hogy jutok a konzervatóriumba? Mire a válasz? Sok gyakorlással, kérem szépen. El akarsz igazodni, hogy jutok a mennybe, hol van a menny? Nem ez a kérdés. A sok gyakorlás a kérdés. A hiteles gyakorlás a kérdés. Mi segít gyakorolni a hitünket? Ez az utolsó kérdésünk, és ezzel szeretném befejezni, hogy mi segít ehhez a gyakorláshoz. Kedveseim, ugyan nem is gondoljátok, nem is sejtitek, a gyakorláshoz a legnagyobb segítség a jó hír, az örömüzenet, vagy más néven az evangélium. Ha nem hallod az evangéliumot, nincs motivációd a gyakorlásra. Olyan, mint valami jó zene a fülnek. Vedd csak be a fülhallgatót, indítsd el, és hallgasd ezt a zenét. És már is menni fog a szeretet gyakorlása. Na mi az adventi jó hír, örömhír? Mi a karácsonyi evangélium? Valaki egyszer mesélt, vicceket mondtak társaságban, hallgattam. A legjobban egy nagyon furcsa bárgyú vicc tetszett nekem. Ez így hangzik, hogy egy férfi üldögél a padon, és közben fel-fel csillan a szeme, majd egy kis idő múlva lekicsinlően legyint egyet a kezével. Aztán megint fölcsillan a szeme, mond valamit a bajsza alá, ez néhányszor megismétlődik. Észreveszi egy másik illető a töprengést, és furdalja a kíváncsiság, oda megy, és megkérdezi, hogy mi a probléma. Az üldögélő férfi elkezd panaszkodni. Azt mondja, hát képzelje csak, én vicceket mondok magamban, de sajnos mindig csak olyanok jutnak eszembe, amiket már hallottam vagy olvastam. Úgy szeretnél nevetni, de már mindent hallottál. Már nincs olyan hír, ami téged megpendítene. Már mindent tudunk. Már mindent ununk. Néha bekapcsolom én is a híreket, és már unom a szöveget. Ugye? Nincs már hír, ami minket feldobjon, izgasson. Mondjuk magunknak. Na nem, az adventi hír, az adventi örömüzenet nem ilyen. Krisztusnak a kinyilatkoztatása, a kijelentése, az olyan hír, ami valóban megváltoztatja, felderíti a hangulatunkat is, és derűssé teszi az életünket is. Csak halljuk meg ezt az örömhírt. Hát, kedveseim, úgy is mondhatnám, hogy az örömhír, az evangélium a hírek legjobbika a világon. Az evangélium olyan jó hír, hogy sem előtte nem volt még ehhez fogható jó hír, se utána nem következik semmilyen más jó hír, ami ezzel fölvehetné a versenyt. Úgy kincselkedik bennem a kérdés, hogy hallottátok ezt az örömüzenetet? Mert erre vágysz. Mert amikor Pál apostol Athénben prédikált, az ott lebzselő filozófusok némelyike, meg a tömeg, az van megírva, hogy mindig valami új hírre kíváncsian őgyelektek és áldogáltak ott a téren. Na ez is egy adventi várakozás. Valami, halljunk valami olyan információt, ami végre értelmet ad az életünknek. Végre motivál. De már unjuk, már tudjuk, hogy úgy is olyan nyomorult az ember, hogy szétveri a környezetét, klímaváltozás, meg nem tudom, valaki mondta a bejövetel előtt, hogy olyan, mintha húsvét lenne, ugye? Tényleg úgy tűnik, mintha felmelegedés. Na, értitek, egy csomó szennyezünk a környezetünket, baj csinálunk, unjuk már, rezignálunk, nincs mit csinálni, mondjuk. De ez az örömhír, az evangélium. Olyan, hogy előtte sem lehetett jobb hír, és utána sem lesz jó hír soha. Úgy is mondhatnám, hogy ez a jó hír nem követheti semmi rossz hír, ami ezt felülírhatná. Nem überelheti ezt a jó hírt senki és semmi. Mondok nektek egy titkot. Megsugom, de magunk közt vagyunk. Annyira jó hír, hogy még maga Isten se tudott, és nem mondhatott jobb hírt azelőtt a teremtményeinek, mint amit karácsonykor az angyalok a pásztoroknak kihirdettek. Miért? Mert, tudjátok, Isten úgy van az emberrel, hogy szeretne adni az embernek egy csomó ajándékot. Szeretne téged áldásai teljességével megáldani. De ő mindaddig nem teheti, amíg te vétkezel, és nem térsz meg ő hozzá. Ezért Isten ebbe az örömhírbe, amit kihirdetett az első adventkor, ebbe az örömhírbe azt ígérte meg, hogy a Messiással eljön a megbocsátás ideje. És hogyha neked, te bűnös ember, előbb meg tudok bocsátani, utána megadhatok mindent, amire vágysz. De amíg nincs kinek megbocsátani, nem adhatok neked semmit. Vagyis a legnagyobb hír, a hírek legnagyobbika az, hogy Isten először megbocsát, és azután ad. Először kegyelmével közeledik, és csak azután a többivel. Az angol szójáték így hangzik, hogy God forgives first, and only then he gives. Vagyis Isten előbb megbocsát, és csak azután ad. Az angolban a megbocsát, az forgive, és az ad, az give. Ugye? Forgiveness, a bocsánat. Először Isten meg kell bocsásson, meg kell könyörüljön rajtad. Irgalmaznia kell neked. Kegyelmet kell adjon neked, mert csak akkor tudod már elfogadni a többi, az áldást. És azt mondjuk, hogy semmi rossz hír végleg el nem törölheti, felül nem írhatja ezt a jó hírt. Miért? Mert aki vette a bűnei bocsánatát, úgy örül, olyan boldog, hogy semmilyen rossz hír utána le nem törheti. Azt kérem tőled, hogy elfogadtad-e már Istennek ezt a kegyelmét? Mert ő türelmetlenül várja, hogy adhassa a többit is. És egy ilyen üzenetben, amit Isten meghirdetett, egy ilyen isteni hírben minimum 5 kívánatos alkotó elem kell legyen. 5 ilyen hozzávaló benne kell legyen, mint egy jó szakács, kell tudnia, hogy miből hozza ki ezt az inyenc ételt, amit elkészít. Na mondjam a receptet, hogy ennek a mennyei üzenetnek, jó hírnek 5 alkotó eleme kellett legyen adventkor, és mind az 5 megjelent. Ezért mondja az angyal, hogy íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész földnek örömelése. Az első az, hogy ez az üzenet jó hír kell legyen. Senki sem örül a rossz híreknek, nem? Ennyi. Ez ilyen egyszerű. Ez az első feltétel. A második, hogy valami nagyon jó hír kell legyen, különben nincs hatással ránk. Minket már semmi nem mozdít ki a vizeinkből, csak egy nagyon jó hír. Harmadszor, ez a nagyon jó olyan kell legyen, hogy aki hallja, annak személyesen sokat jelentse. És itt felvetődik a személyesség kérdése. Általában, ha jó érzésű ember vagy, minden jó hírnek örvendsz. Még annak is, ha a szomszédoddal valami jó dolog történik. Kivéve, ha nem vagy az az ember, aki azt mondja, hogy szömarasi kapráló jajnyi, ugye? Ha nem abban szoktad örömödet lenni, irigykedve, hogy a másik is kitöri a bokáját, ugye? Tehát, ha jó érzésű ember vagy, akkor örülsz minden jó hírnek, ami mással történik. De legjobban annak örülsz, ami neked szól, veled történik, nem? Ha az evangélium ilyen, hogy személyesen neked sokat jelenthet, akkor jó hír az valóban. A negyedik feltétel az, hogy az örvendetes hír örömét fokozza az, ha meglepetésként ér bennünket ez a hír. Ó, karácsonykor is minden erről szól, nem? Hogy a karácsonyfa alá különösen a gyerekeknek legyen meglepetés. Nem áruljuk el, oda teszük, és akkor úgy örülünk. Az ajándékban az a szép, ha meglepetés is egyúttal. Milyen nagy újongást, milyen fokozott örömet vált ki, ha mi nem is számítunk arra, amit kapunk, amivel meglep valami nagyon jó hír. És az ötödik feltétel, hogy még teljesebbé váljon örömünk, ahhoz fontos és szükséges, hogy bizonyosságunk is legyen arról, hogy a hír igaz és megbízható, és hogy a várakozásunk beteljesedését hozza. Az adventi várakozásra a karácsony volt a beteljesedés. Ott látták a szemük előtt a proféciákat beteljesedni. És mivel ez a hír megbízható és igaz volt, örültek ennek. Mert ha nem igaz, az örömöd oda van. A 30-as években egy bizonyos Branham elkezdte úgy hirdetni az evangéliumot, hogy azt mondta a fiának San Franciscóban: édes fiam, olyan közel van a Krisztus eljövetele, hogy mire felnősz, fiatal ember leszel, itt, ahol mi most állunk, a cápák fognak úszni. Ugye a Krisztus visszajöveteléről ő így profétált. Nos, a Branham rég meghalt, és a fia most 80 éves. De tudtommal San Francisco utcáin nincsenek még cápák. Sokféle várakozás van, sokféle hamis ígérgetés, sokféle hamis hit. De csak annak van értelme, és csak az hoz örömöt, ami igaz és megbízható, és ami a várakozásunk Isten szerinti beteljesedését hozza. Amikor Isten ígér meg valamit, s nem jött, ment, áll proféták, az bizonyosan meg is lesz. És hát így mondható el tehát az örömhírről azt, hogy mind az öt áll az adventi örömhírre. Hogy abszolút jó hír, hogy miközben nagyon jó hír is ahhoz, hogy hatással tudjon lenni ránk, aközben személyesen is sokat jelent neked, aki hallod, és meglepetésként ér minket, hogy igaz és beteljesedett proféciaként jut el hozzánk. Kiemelném ezekből azt, hogy a hír örvendetességét az fokozza, ha meglepetésként ér el hozzánk. Hát, amikor egy szegény, dűnös ember vergődik a lelkiismeretében, szégyenében, bűntudatában, kétségbeesésében, keresi a feloldozást, a bocsánatot, és úgy érzi, hogy ő nem érdemli meg, hogy neki az Isten megbocsásson. És egyszerre csak az Isten Krisztusra mutat, ő érette, megbocsátok neked, akkor az nem meglepető? Nem erre számítottál, ítéletre számítottál, és kegyelmet kapsz. Kárhozatra számítottál, és úgy érezted, azt megérdemled. És örök életet kapsz, és megváltást kapsz. Ez a karácsony, ami mindennapi meglepetésünket ad meg nekünk ma. Lepődjetek meg a kegyelmen minden nap, és akkor minden nap hálás emberek lesztek. Akkor a karácsony tovább fog tartani az ünnepeknél. A hétköznapokban is a hálaadó ember, aki a kegyelmen újra és újra meglepődik, élni tud ebből. Újra és újra ámulni tud ezen a szereteten. Az az ember pedig az, aki azt gondolja, én megérdemlem a kegyelmet, mert én aztán igyekeztem jó ember lenni. Aki azt képzeli, hogy neki kijár a bocsánat, az már nem tud meglepődni, nem tud hálás lenni. Annak a kegyelem nem örömhír. Sepsi Szentgyörgyön egy pesti turista megáll itt az utcán egy öreg székely. Elnézést, megmondaná, hogy hogyan jutok el a postára? Az attól függ. Kocsid van? Nincs. Akkor gyalog. Az evangélium nem segít azon, aki meg se tud lepődni a kegyelmet. De nagy segítség annak, aki már nem is számít rá, úgy vádolja magát, és úgy féli az Isten törvényét, és szentségét, és igazságát. Ahogy Angelus Silesius csodálatos versében int minket: emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, hogy szén a szalma, én már soha ne legyek. Alázat, gyermeki lélek, mély szent dolog. Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. Miért mondod, hogy a nagy kicsinyé nem lehet, s a porszem képtelen felfogni az eget? Nézd a szűz gyermekét, s a szűk jászolt tekintsed, benne a föld, s az ég és száz világ pihent meg. Bizony a szíved is kicsi jászol, ha lenne, újra jönne az Úr, s gyermekként megszülethetne. Megszületne, ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk az igére, elénekelve a 185-ös énekünk első két versét. A 185. énekünk első két verse: ó jöjj, Immanuel, hogy ments meg, kérlel, Izrael. Köszönjük neked, Istenünk, a felülmúlhatatlan jó hírt. Áldott légy, hogy először megbocsátsz, hogy aztán megkönyörülve rajtunk, végre kiönthesd ránk áldásait teljességét. Köszönjük Jézust, aki eljön, aki Immanuel, és akiért örvendhetünk, és örvendhet a szívünk, lecsendesíthetjük a lelkünket, és nem futunk nagy dolgok után, hanem a kicsi dolgokban nagy szeretettel járhatunk el. Erre segíts minket, és adj derűs karácsonyt, adj derűs életet, adj cselekvő, gyakorló szeretetet, a menny előízét, hogy már mennyi mennyországát tegyük a földet, mielőtt oda jutunk. Jézusért, a te fiadért, hallgasd meg imánkat. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatta könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, most a hirdetések következnek, hallgassuk meg.
Van egy vasárnap, mert szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenkit megköszönjük a korlátozott testvérünk szolgálatát. Ilyen jó segítségre egészen vannak most már a testvérek. Őszintén, akkor segítség. Egészen jól látunk. Ugye? Testvérek, hallgassuk meg kérdezőséget. A szeretett szolgált versenyt a mai nap folyamán is külön adományoknak fogadni kell a zihai árvákonyi támogatás címet. Kedvelte lennésünk a gyerekek közösségében, a családtagokkal együtt a 6-7 ezelőtt elhunyt Bele Albert testvérünkre, aki a Csérdi utca 9 számon lakott, gyászolik a felesége, fia, testvére és hozzátartozók. Mondom az EUSZ, a Nubé, a Szociál, a Bicsi Bárdói, Bele Albert, Pályé, a Pont Császászatkonon, a Kutatási Csírdi. Testvérek, úgy van hirdetem azt, hogy Izrael zarándok utat szervez Balázsatéban, Kordaszán Kászor, Lefi Kászor testvérünk, aki már több tízezeret járt a Szentföldön különböző zarándok csoportokkal. Most is egy izgalmas út ígérkezik. Január 25. február 1. között lesz az egyetes zarándok út. Lehet jelentkezni január 3-áig. És a részletekről lehet informálni személyesen nála, a telefonszám, itt van nála, ha valaki érdekében szeretném, akkor keressen meg ezügyben. Megjött a hírek Izraelből és kétvégi kiáltás színű folyóiratok utolsó vezetői számai, akik megemelték el az égre átlók asztalának átvezetek ezeket. Ugyanakkor továbbra is fogadni kell a jövő éve újságrendeléseket, folyóirat rendeléseket. Kérem, hogy akik szeretnek lévőjében rendelni akár az üzenetből, vagy a református családból, étvénykiáltásból, kirekizelőből, fennyőről, kérem, mielőtt kiakozzunk fel hátra az asztalnál, most még nem kell fizetni, de le kell adnunk a rendelésüket, és ezeket kell összesíteni. Testvérek, a karácsony nagy hét elkezdődött. Az eddig estéken nem nagyon mutatkozott meg, hogy a gyülekezet nagy része erre tudomást szerzett volna. Ezt egy kicsit fájdalmas szíven mondom, hogy nem tudom csak, hogy 35-60 eddig alkalmakon. Ne felejtsük el, hogy zajlik továbbra is a gyümmának az egy sorozat. Karácsonyra készülve, ma is a 6-kor is, holnap is a 6-kor is, az gyümmának istentisztelt, várunk mindenki szeretettel készülni, meg kellene módon, a közösséget is gyakorlatilag a Szent Asztalhoz karácsonyra. Szentestét, kedveste, december 21-én 6 órakor lesz az ünnepi istentisztelet, gyermekeink műsorával egyet kötve. 25-én karácsony első napján véletlenül pedig az eddigi gyakorlattól eltérve, most csak egy istentisztelet lesz, ami 10 órakor kezdődik, úgyhogy nem kell olyan korát járni, hogy 9-kor szoktak jönni, tízre jöjjön, aki pedig eddig 11-kor szoktak jönni, jöjjön egy korábban, mert 10-kor kezdődik a karácsonyosnak istentisztelet, amikor az urvacsorás istentisztelet lesz. Ne lepődjünk meg majd, mire csak egy segítséget kaptak, úgyhogy ketten fogjuk osztani a bort, és valamikor még gyakoroltuk ezt, évek ezelőtt most újra gyakorolni kényszerűünk, ilyen segítséget és hiányos helyzetben, hogy a kedvet ma a bűnösi szolgálását alapítani magunkat az Urasszára. Aztán nyilván este 6-kor is van, mert istentisztelet másnap, délelőtt 10-kor és este 6-kor várunk szeretettel mindenkit ezekre az bűnösi alkalmakat. Isten velünk viszont látásodik és Istenekről, hogy a kedvetőt ügyetni énekelünk.
Igen. Igen, a 185. előbb énekelt énekünk 4. és 5. versét énekeljük. A 185. énekünk 4. verse, jöjj Dávid kulcsa, nyisd ki hát az égi honnak ajtaját.
Thank you.
végezetül tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az egyetemes keresztény anyaszent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Végezetül, testvéreim, énekeljük a 90. Zsoltárt. Te benned bíztunk elejétől fogva. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.